Bevezetőben talán csak annyit mondanék erről a témáról, hogy tudjuk jól, hogy két típusú ember van a tanulékonyság szempontjából. Vannak emberek, akik mindenből tanulnak valamit, mások meg semmiből nem tanulnak semmit. Jóformán. Hogy ez minek köszönhető, hogy igazából talán nincs értelme talán ebbe belemenni. Tudjuk jó, hogy valamelyest ez talán ugye függ, nem hogy talán nem teljesen biztos. Az írások szerint is ez függ az örökségtől. Tehát nem mindegy, hogy kinek milyen szülei vannak, milyen örökséget kapott ugye a szüleitől. Azt mondja az írás, hogy az Úristen megbünteti az atyák vétkeit harmad és negyed íziglen, viszont irgalmasságot gyakorol ezer íziglen. Tehát azt jelenti, hogy ha valakinek olyan szülei vannak, bölcs szülei vannak, bölcs nagyszülei vannak, Isten szerető szülei vannak, akkor nyilván ő is örökli ezt a jellemet, és ő is tanulékony. Mert az, hogy valaki szereti az igazságot, szereti Istent, Isten hívő úgymond, ennek szerves részét képezi a tanulékonyság. Az, hogy tanul a hibáiból, tanul mások hibáiból is. Van egy olyan mondás is, mint tudjuk, hogy a bölcs ember a más hibáiból is tanul. Az ostoba, a buta ember még a saját hibájából sem tanul. És még azt fűzném hozzá a bevezetőhöz, hogy Pál apostol nagyon szépen megfogalmazza azt, hogy az igazságot szeretőknek, az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Tehát azt jelenti, hogy ők mindenből tanulnak, kivétel nélkül mindenből tanulnak. És akkor ugye itt a három dolog, ugye a képernyőn, a véletlenek, a balesetek és az álmok. Teljesen egyértelmű, kedves hallgatók, hogy mind a három tanítja az embert. Minden azért van, hogy minket tanítson. Valamiképp felhívja a mi figyelmünket arra, hogyha letértünk az élet útjáról, hogyha valamit rosszul csinálunk, kapunk jelzéseket, útjelzéseket, még mielőtt elmennénk kemoterápiára. Persze tudjuk azt is, hogy a legtöbben a véletleneket nonsensnek tekintik, a baleseteket is csak úgy szerencsétlenségnek tudják be, és az álmokat is szintén figyelmen kívül hagyják. Tehát, hogy ezek a nem tanulékony emberek. És itt van egy rövid bevezető a címben, a cím alatt, aki látja a képernyőt, az látja a bevezetőt is, ami a következőképpen hangzik. Az ember bármit gondolhat magáról, mindaddig, amíg van egészsége, és egy pénzből mesterségesen fenntartott összkomfortos élete. Itt meg is állnék, kedves agatok, mert úgy gondolom ezt fontos kifejteni, hogy mindenki megértse, aki magára ismerhet, mindenki magára ismerjen ezekben a szavakban. Hogy az ember ugye valamilyen szinten mindenki diktátor, valamilyen szinten mindenki Hitler, valamilyen szinten mindenki Stalin, valamilyen szinten mindenki önkény uralkodó, hogyha máshol nem is, a saját házában, a saját elméjében. Márpedig a diktatúrát ugye úgy igazából senki nem szereti, de viszont gyakorolni annál többen szeretik, hogyha máshol nem is, a saját házukban, a saját elméjükben. És ezt tesszük mindannyian. Az első mondat erről szól, hogy az ember bármit gondolhat magáról mindaddig, amíg van egy kicsi egészsége, és egy pénzből mesterségesen fenntartott összkomfortos élete. És ugye ez is egyfajta diktatúra, amelyet az ember a saját lelkével szemben gyakorol. Úgy is fogalmazhatnám, hogy ez egy olyan diktatúra, amit az embernek a teste, az embernek a fizikai léte, az ő lelkével szemben gyakorol. Tudjuk jól, hogy nagyon kevesen gondolkodnak el az élet és ugye az élet dolgain, ember és Isten dolgain, mindaddig, amíg megvan az egészség, ugye, hogyha máson itt nem, akkor a patikából, és megvan egy ilyen pénzből mesterségesen fenntartott összkomfortos élet. sajnos a legtöbben úgymond szinte koldulásból tartják fenn az illúziót. Úgyhogy elmennek külföldre dolgozni, Németországba, Amerikába, Japánba, Kínába, Ausztráliába, tudom is én hova, megszerzik a pénzt, és ugye itt Székelyföldön mégsem annyira drága az élet, mint például Svájcban, vagy tudom is én, Kanadában. Ez itt az ember, a székely megteheti azt, hogy ugye a keményen megszerzett, kemény munkával megszerzett pénzéből létrehoz ő egy olyan kis világot az ő apartamentjében, az ő lakrészében, az ő házában, ahol ő azt hazudhat magának, amit éppenséggel akar. Hogyan teszi ezt? Mindannyian tudjuk. Bekapcsolja a televíziót, televízió, television, mondj egy víziót, ugye, tehát bekapcsolja a hazugságot, és azt hisz magáról, amit akar az ő kis királyságában. Tehát ezért írtam azt, hogy az ember bármit gondolhat magáról mindaddig, amíg van egészsége, ugye? Persze ezt tudjuk jól, hogy az Isten kegyelméből van, mert tudjuk jól, hogyha az elfogy, úgy írta Isten kegyelme, hogyha elfogy, akárhennyi pénze van az embernek, nem tudja azt visszavásárolni. Ugye az ember, hogyha a király is, a fél királyságából, meg az összes, mit tudom én, a tekintélyét, meg az ismerettségi körét felhasználva egyszerűen képtelen visszavásárolni az egészségét. Nem tudja egy bizonyos pontnál tovább hosszabbítani az életét. Tehát szüksége az illúzió fenntartásához is, szüksége van az egészségre, amit tudjuk jól, ugye, hogy Istentől kapunk. Ezen a ponton megint ugye elgondolkodhatunk, és mélyebbre haladhatunk, mélyebbre áshatunk a gondolatban, hogy mekkora ócskaság, mondjuk ki őszintén, mekkora ócskaság az, hogy az ember az egészségét Istentől kapja. Mert ugye az előbb mondtam el a bizonyítékot. A bizonyíték az, hogy bárkinek bármennyi pénze van, vannak bizonyos betegségek, amiket egyszerűen nem tud legyőzni. És a gazdag üzletember meg kell halljon, mint a szegény koldus. Tehát nem tudja megvásárolni az egészségét senki. Ez a bizonyítéka annak, hogy az egészség mindenkinek kegyelemből van. Még akkor is, hogyha nem tud erről. Még akkor is, hogyha nem annak nevezi, hanem a saját erőködésének, a saját egészséges életmódjának. Arról is beszéltem már többször, hogy vannak ismerőseim, barátaim, akik ilyen ultra-bio és ultra-öko életmódot folytattak, nagyon egészséges életmódot folytattak különböző programok szerint, különböző technikák szerint, és már el vannak temetve, fiatalon el vannak temetve. Ez is azt igazolja, kedves hallgatók, hogy még az egészség sem megszerezhető, az egészséget sem lehet mesterségesen fenntartani. A világ ezt hazudja nekünk, hogy mi higgyük már el, hogy az egészséget fenn lehet tartani légzéstechnikával, meg kocogással, meg kacagással, meg hátraszaltóval, meg mindennel. De ez hazugság, kedves hallgatók. Hogyha a kegyelem csapja el van zárva, elzáródik, ott bármilyen technikát folytatsz, jöhet a ganoderma, jöhet a bármilyen fajta alternatív gyógymód, aloe vera, a homeopátia, meg telepátia, meg mi, teljesen mindegy. Hogyha az egészség csapját elzárta az élet szerzője, kész, vége. Húzzák le a redőnyöket, és vége van mindennek. Tehát arra próbálom fejni, kedves hallgatók figyelmét, hogy a legszörnyűbb az egészben az, hogy még azon személyek számára is az egészség Istentől van, akik nem hisznek Istenben. És ez a legdurvább, ugye, hogy az ember nem hisz benne, nem hisz, nem ismeri az élet szerzőjét, az élet forrását, Istent, a mindenhatót, és ezért ő azt hazudja a világnak, hogy az ő egészsége, az ő jóléte, az ő a konditeremnek, a wellnessnek, a fitnessnek, a különböző kenőcsöknek, meg a krémeknek, meg a különböző mantráknak, meg a tantráknak köszönhető. Ugye ez a tolvajlás, amikor én tőled kapok valamit ajándékba, és azt hazudom a barátaimnak, meg a családomnak, meg mindenkinek, hogy én azt nem tőled kaptam, hanem a szomszéd bácsitól. Ugye ez a tolvajlásnak az egyik legprimitívebb szintje, amikor az ember nem veszi észre, hogy az, hogy ő még lélegezhet, és az, hogy neki jó kedve van, és az, hogy örülhet a családjának, a feleségének, a férjének, a gyermekeinek, a barátainak, a töltelékes káposztának, ez mind kegyelemből van. Mind kegyelemből van. És nem a mi érdemünk. De arra próbálom felhívni a figyelmet az első mondatban, még csak az első mondatnál tartunk, kedves hallgatók, úgyhogy nyugodtan meg lehet kapaszkodni, vagy kényelembe helyezni magunkat a fotelbe, mert ez lehet egy hosszasabb videó lesz. Tehát ott tartunk, ugye, hogy amink van, minden kegyelemből van, még akkor is, hogyha nem tudunk róla. És amíg az embernek van egészsége, addig ő hajlamos arra, hogy mivel ő egészséges, jóképű, izmos férfi, meg nagyon csinos hölgy, ő hajlamos arra, hogy ezt mindezt ugye magának tulajdonítsa, és magában bízzon. Tehát ugye az egészség rossz esetben az embernek mit ad? Önbizalmat, magabiztosságot. Márpedig, kedves hallgató, az egészségnek nem az a szerepe, hogy az embernek önbizalmat adjon, magabiztosságot, hanem az a szerep az egészségnek, hogy az embernek adjon hálaérzést. Érthető a különbség, a lényeges különbség. Meg bizalmat. Több videóban beszéltem már arról, hogy lényeges különbség van a bizalom és az önbizalom között. A mindenhatóba, az életnek a rendjébe, az ő tervébe vetett bizalom és a magabiztosság között. A kettő nem ugyanaz. Persze minden ember arra vágyik, hogy legyen neki önbizalma, magabiztossága, de valójában nagyon kevesen tudják, sőt, senki nem tudja. Aki önbizalomra vágyik, aki magabiztosságra vágyik, az nem tudja, hogy úgy igazából azzal ő árt magának. Minél nagyobb az embernek az önbizalma, minél inkább bízik az ő erejében, az ő intelligenciájában, annál távolabb kerül az élettől, az élet szerzőjétől, a Jóistentől. Na, de ez csak egy zárójel volt mellesleg. Tehát ugye arról beszélünk, hogy amik az embernek van egészsége, Isten adta egészsége, és persze ugye van fáradtságos munkával megszerzett pénze, addig ő megteheti azt, hogy ő létrehoz magának egy kis univerzumot, egy kis belső univerzumot az ő lakásában, az ő házában. De viszont, mikor kezdődik az apokalipszis? Az apokalipszis, kedves hallgató, akkor kezdődik, amikor az embertől elvétetik mindaz, amit ő létminimumnak hitt. És az apokalipszis abban áll, hogy megmutatkozik az a valóság, amelyet ő minduntalan elutasított, a szőnyeg alá sepert a modern technika és a szórakoztató ipar kínálta eszközökkel. Ez maga az apokalipszis. Tehát mindaddig, amíg egészségesek vagyunk, van hátgerincünk ugye a kemény munkához, hogy megszerezzük az eurót vagy a dollárt, amit később itthon elköltünk, addig az ember azt gondol, amit éppenséggel akar. De amikor elvédetik tőle mindaz, amit ő létminimumnak hitt, akkor megmutatkozik az a valóság, amelyet ő minduntalan elutasított, a szőnyeg alá sepert, a modern technika és a szórakoztató ipar kínálta eszközökkel. Tehát itt arról van szó, hogy mindannyiunk életében lesznek szembesülések. A szembesülést, a szembesítést, ugye a sors általi szembesítést senki nem kerülheti el. Előbb vagy utóbb mindenkinél lesz szembesülés. Persze, mint tudjuk, az egyszerű logika is azt kiáltja számunkra, hogy jobb előbb szembesülni, mint utóbb szembesülni. Azt kell mondjam, hogy Isten kegyelméből én előbb szembesülhettem, de a szembesülés úgyis mindenképp fájdalommal járt, ezt nem lehet elkerülni. A szembesülés mindenképp fájdalommal jár, de aki utóbb szembesül, annak az van óriási bajban, mert nem biztos, hogy el fogja tudni hordozni a szembesülés terhét. Ez a lényege ennek a videónak, hogy jobb, hogyha az ember szinte vágyik arra, hogy szembesüljön. Hogyha van benned egy olyan vágy, hogy Istenem, én már végre szeretném látni a valóságot magamról. Nem akarom én magamat áltatni mesékkel, sem másokat. Én szembesülni akarok a hibáimmal, a gyarlóságommal, a hazugságommal. Azért, hogy megszabadulhassak azoktól. Nyilván, hogyha az ember nem szembesül, nincs ahogy megszabaduljon az ő gyarlóságától. És persze maga az életnek a törvénye, az úgy van megalkotva, a Jóisten által, hogy az embert utolérik a szembesülések, minél hamarabb, annál jobb. Tehát minél hamarabb utolérik az embert a szembesülések, annál jobb neki, annál nagyobb az esélye, hogy megszabaduljon, annál több az esélye arra, hogy ne essen bele más hibákba, más csapdákba, és hogy a lelke úgymond túlélje ezt a katyvaszt, ami itt a Földön van, ebben a dimenzióban, ha úgy tetszik, ebben a földi életben. Oké. És akkor itten ugye bejönnek a véletlenek, a balesetek és az álmok. A véletlenek sok ember számára, a többség számára a véletlen nonsens. Szerencse, avagy szerencsétlenség. A legtöbb ember, a többség, a széles úton közlekedő tömeg sajnos a véletleneket nonsensnek tudja be. Ugyanúgy, mint a baleseteket, szerencsének, szerencsétlenségnek, avagy az álmokat, hogy ja, hát nem tudom, hogy miért volt olyan álmom. Kedves agató, az itt volt olyan álmod, hogy legalább álmodban szembesülj azzal, amivel fényes nappal nem tudtál szembesülni. Fényes nappal miért nem tudtál szembesülni azzal, ami van a te életedben? Miért nem tud az ember fényes nappal szembesülni az ő valóságával, azzal, ami van az ő életében? Azért, amit elmondtunk az előbb. Van televíziót, van Facebookot, van egy ultra okos telefonod, ami körülbelül 100-szor okosabb, mint te. Ugye, mert hagytad magad legyőzni a technika vívmányai által, annyira elszakadtál az élet szerzőjétől, hogy már egy primitív, egy élettelen eszköz is okosabb, mint te. Persze ezt én magamra is írtam, mindannyiunkra írtam. A videó lényege amúgy is ugye a szembesülés, a szembesítés. Tehát azért nem tudtam én szembesülni fényes nappal a saját valóságommal, mert egymillió okom volt, egymillió fontos tervem, projektem volt, egymillió fontos dolgom volt ott a Facebookon, meg az interneten, ami elterelt a figyelmemet és megfosztott engemet a szembesülés lehetőségétől. Persze a mai világban az a szó, hogy bőjt, az a fogalom, hogy bőjt, már senkinek nem mond semmit. Tudjuk jó, hogy a bőjt az arra volt kitalálva, az itt volt javasolva a látó emberek által, a proféták által, Istennek a gyermekei által, hogy az emberek szembesülhessenek. Tehát nem, hogy a bőjtöt már nem ismerjük, hanem azokat a tényezőket, amelyek elterelik a figyelmünket a mi valóságunkról, az igazságról, a valóságról, azokat a tényezőket úgymond megszaporítottuk a mi életünkben. Tehát a mai embernek sokkal több tényező van, ami eltereli az ő figyelmét a szembesülés lehetőségéről, ezáltal a megváltás lehetőségéről, a szabadulás lehetőségéről. Tehát az álmok, így most véletlenül az álmokkal kezdtem, majd folytatom a véletlenekkel, meg a balesetekkel. Tehát az álomban, kedves hallgatók, ugye az ember kap egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen kegyelmi ajándékot az Úristentől. Egy olyan ajándékot, amit fényes nappal is megkaphatott volna, például a balesetek révén, a véletlen találkozások révén, de nem kapta meg, mert ő nem figyelt arra. De túl fontos dolgai voltak neki, ugye, amit neki ugye, el kellett intéznie. Ezért nem tudott ő figyelni sem a véletlenekre, sem a balesetekre. A véletlen találkozásokban, az véletlen találkozások arról szólnak maximum, hogy szevasz, hogy vagy, kösz, jó vagyok, hát te, én is, hál' Istennek, viszont látásra. Ez egy mai találkozás két ember között. És most már ugye a véletlen találkozásnak sincsen meg az az ereje, hogy te, milyen jó, hogy találkoztunk, te, én erre nem is gondoltam mostanig. De jó, hogy találkoztunk, de jó, hogy mondod, te inspiráltál, köszönöm szépen. Tehát ugye a találkozás két ember között, ugye kettő vagy három ember között, ahogy mondta Jézus, az arról kéne szóljon, hogy az emberen megláttasson valamit, amit ő korábban nem látott meg. Tehát minden találkozás az ember felhasználhatna elvileg arra, hogy megszabaduljon földi, elbukott emberi mi voltától, gyarlóságától, és elinduljon a tökéletesség felé, a mennyek országa fele, ahogy tetszik. De viszont ugye, mivel hogy az ember nem tud már erre figyelni, tehát legtöbb találkozás ilyen ilyen illemszabályok szerint működik, teljesen hideg, teljesen semmit mondó, tehát nincs semmi értelme az embernek találkoznia bárkivel is, mert alig várja, hogy tovább menjen. Ő úgy el van a Facebookjával, meg az Android telefonjával, hogy ő már az élő találkozásra nem is vágyik úgy igazából, mert számára sokkal érdekesebb az, amit a fenevad ad, nyújt számára, ugye, a telefonképernyőjén keresztül. Persze, ugye, hogyha nincs, ha az ember nem figyelt a véletlenszerű találkozásra, a véletlenszerű beszélgetésekre, vagy kínos volt neki egy beszélgetés például Istenről, meg a halálról, meg az életről, meg arról, hogy mi lesz veled, mi lesz a lelkeddel, hogyha meghaltál. Ugye, hogyha az ember ezt eljátszotta, ezt a véletlenszerű találkozást, annak a lehetőségét, akkor ugye következik az erősebb szembesítés, ami nem más, mint a baleset. Ugye, baleset. Hát nem, azt mondjuk, hogy nem volt szerencsém. Kedves hallgató, hogy igazából pontosan, hogy szerencséd volt. Hogyha a baleseted volt, és azt túlélted, akkor egy óriási szerencséd volt. Én ezt a fogalmat amúgy utálom, nem szívesen használom, mert nem hiszek a szerencsében. Csupán azt akarom ezzel kihangsúlyozni, az, hogy a baleset a legtöbb esetben nem szerencsétlenség, hanem még az is Isten kegyelme, mert kizökkent téged a régi kerékvágásból, abból a kerékvágásból, ami téged a halálba visz, a romlásba, a lelki kárhozatba gyakorlatilag. Mert általában, mint tudjuk, sajnos a legtöbb embernek a testével együtt a lelke is romlik, rothat. Ez történik. Ez történik. Tehát mi azt mondjuk, hogy baleset, baleset, de valójában ez még mindig a jobbik eset. Hogyha te túlélted a balesetet, akkor teljesen biztos lehetsz abban, hogy ez a jobbik eset, és nem a baleset. Mert még mindig élsz, még mindig van lehetőséged az ébredésre, még mindig van arra lehetőséged, hogy torkod, szíved szakadtából Istenhez kiálts, hogy végre ő mondja meg, hogy mit vétettél el, ugye? Mi az, hogy bűn? Azt mondja a magyar nyelv, hogy vétkezés. Mi az, hogy vétkezés? A célnek az elvétése. Az íjász, amikor a célpont mellé lő, akkor mit tett? Elvétette a célt. Azt tette ő. Ugye ez a vétkezés, ez a bűn, amikor az ember elvéti a célt. De mi a cél? Jól figyelj, mert itt nem filozófiáról van szó, nagy valaki félreértsen engem, mert itt most filozófálni akarok. Nem, abszolút nem erről van szó, hanem arról, hogy a cél, van egy konkrét célja az ember életének, és az nem más, mint az élet maga. És a legtöbb ember nem tudja, hogy amit ő életnek hisz, az nem élet, hanem a rothadás művészete. A fizikai leépülés és a lelki leépülés művészete, sajnos. Ez van. Tehát a baleset, ugye, az valójában nem baleset, hanem a jobbik eset, hogyha túlélted, mert akkor még mindig van neked lehetőséged felébredni, még mindig van neked lehetőséged gyógyírt kérni a szemeidre, a lelki szemeidre, hogy meglásd a valóságot, hogy meglásd, hogy miért volt szükséged a balesetre. Meglásd, hogy mi értelme az életnek, hogy mi keresni valód van a Földön, és hogyha meghaltál volna, akkor se hogy hova kerültél volna, mert senki ne áltassa magát azzal, hogy itten behunja a szemét, és kész, vége van mindennek. Rengeteg bizonyságot kapott az emberiség arra vonatkozóan már, tényleg minden nyelven, angolul, meg kínai, mandarin, vagy nem tudom, hogy hívják az ő nyelvüket, magyarul, székelyül, minden nyelven az ember rengeteg bizonyságot kapott arra vonatkozóan, bizonyítékot, hogy az embernek a lelke megy tovább, az embernek a lelke nem fog meghalni a test halálával, és egyáltalán nem mindegy, hogy a lélek milyen tartalmat visz magával, a lélek milyen töltettel lépi át az élet és a halál küszöbét, mert azt a töltetet kellő hordozza az örökké valóságban. Mi az örökké valóság? Sokszor elmondtam, még egyszer el fogom mondani. Az örökké valóság az nem más, mint ugye időtlenség. Itt most van óránk, itt van idő mostan, ugye? Itt van tér és van idő, de ott már nincsen tér, nincsen fizikai tested, és idő sincs, örökké valóság van, kedves hallgató. Érted? Érzed a súlyát annak, hogy nem mindegy, hogy te milyen töltettel, milyen csomaggal, milyen jellemmel, milyen lélekben mész be az örökké valóságba. Mert megértem, hogyha az ember el kell viselni egy fájdalmat egy héten keresztül. Képzel, a lábad el van törve, vagy mit tudom én, levágták a félfüledet, és azt a fájdalmat el kell hordozni egy héten keresztül, utána aztán begyógyul. De az is kényelmetlen, az is kellemetlen. Most képzeld, hogy mennyivel inkább kellemetlen, amikor te egy fájdalmat, vagy a gyötrelmet, vagy például, most csak próbálj meg elképzelni. Nagy Isten meghal a legkedvesebb hozzátartozó személy. A gyermeket, a fiat, a lányot, apukát, anyukát. Képzeld, hogy az mekkora gyötrelemmel járna a számodra. Én ezt megtapasztaltam. Óriási gyötrelem. Maga az a pillanat, amikor én végignéztem édesapámat meghalni, hát az szar volt. Nem tudom ezt másképp fogalmazni, nagyon rossz volt. És hogyha nehogy Isten, én akkor meghaltam volna, amikor én azt tapasztaltam és azt láttam, akkor én elképzelhető, hogy azt a gyötrelmet vittem volna magammal az örökké valóságba. Aki kíváncsi, nézze meg a YouTube-on, ott van ez a Dobronai László, ő elmondja, hogy mit tapasztalt, amikor meghalt. Vagyis amikor ugye a lélek kiszállt a testéből, sportkocsival ütközött, ugye egy fára felmászott, jöttek a mentők, és ő akart szólni a mentősnek, hogy hát ő ott van, hát nem kell aggódni, nem kell szirénázni, nem kell semmit se csinálni, mert ő ott van. Közben ő nem tudta, hogy csak a lelke van ott. Tehát Dobronai László nem tudta, hogy ő már nem a testében van. Sőt, a lélek meglátta, hogy ott a test össze van zúzva a kormány mögött a sportautóban. És akkor ugye megijedt. És még ugye azt is látta, hogy állítólag, ugye ő ezt mondja, hogy ezt látta, hogy látta egy barátját, aki évekkel korábban állítólag öngyilkos lett valamilyen módon, és azt látta, hogy a barátja azt a fájdalmat, azt a lelki terhet, azt a lelki békétlenséget, azt a lelki fájdalmat, ami őt arra készítette, hogy megöljen magát, ő azt éli meg folyamatosan. Tehát mint a lemez, mint a tű a bakelit lemezen, amikor egy karcolás van a lemezen, és folyton visszaugrik arra a sávra, és ugyanazt ismétli. Na, azt látta ez az úriember, hogy a barátja azt a fájdalmat átéli, azt a szenvedést átéli, amit átélt ő az öngyilkosság előtt és az öngyilkosság közben. Érthető, hogy miért fontos elgondolkodni azon, hogy az ember milyen tartalommal tölti meg az ő lelkét, az ő életét. Hogy van-e benne hazugság, még mindig a hazugságban, még mindig az önállításban, még mindig az egóban, ugye pancsol, vagy pedig megismerte a valóságot a saját lelkéről, és kapott kegyelmet ahhoz, mert kérte a kegyelmet, kérte az élet szerzőjétől, kérte a kegyelmet ahhoz, hogy kijavítsa azt, amit elrontott, hogy feloldozást nyerjen és megtisztuljon az ő lelke. Tehát ezek a balesetek. Tehát ugye most lehet, hogy mostantól azt fogod mondani, mit tudom, hogy jobb esetem volt. Tegnap elestem a bringával, lefejeltem a betont, vagy az aszfaltot. És jobb esetem volt, mert közben ugye ott a kórházban elgondolkodtam azon, hogy milyen tróger vagyok én. Sőt, Isten megmutatta nekem, hogy ott vannak komolyabb problémák is az én lelkemben. Sőt, miután azt is megmutatta, hogy hogyan tudok én abból kijönni. És akkor visszaérkeztünk az álmokhoz, kedves hallgató. Az álmok azok ugye, amikor az ember olyant lát, olyant is láthat ugye álmában. Persze itt még a víziókat is mondhattam volna, mert tényleg van olyan, találkoztam én is olyan személyekkel, akiknek ilyen démoni látásaik voltak fényes nappal. Tessék, ilyen is van, erre is van lehetőség. És ez is lehetőség, kedves hallgató. Tehát még az álom sem baleset, még az álom sem szerencsétlenség. Sőt, hogyha úgy tetszik, ez a démonikus látás, démoni látás sem szerencsétlenség, sőt, ellenkezőleg kegyelem, mert az ember szembesülhet azzal, hogy mi van az ő lelkében, milyen tartalom van az ő lelkében. El tudom mondani azt, hogy én többször jártam úgy, hogy főképp, amikor elbizakodottá váltam valamelyest, akár a kijelentés által, az ismeret által, az igazság által, amikor elbizakodottabbá váltam, akkor megtörtént több alkalommal, hogy álomban elbuktam. Fényes nappal valahogy megúsztam az elbukást, ugye, de álomban elbuktam. És álomban meg volt nekem mutatva, hogy ne legyek elbizakodott, mert bár tegyük fel erőből, Visszafogtam volna magamat, hogy ne bukjak el, fényes nappal, fizikai testben. Álomban elbuktam. Tehát meg volt mutatva számomra az, hogy mi az én lelkemnek a valódi állapota, valódi töltése, valódi minősége, ha úgy tetszik. Erre jók az álmok, kedves hallgató. Egyébként ezt a videót kedves barátaim története inspirálta, akik éppen arról számoltak be, hogy baleset veszély állapotába kerültek néhány nappal ezelőtt. És nyilván mindannyiunkra másképp hatnak ezek az állapotok, amikor tényleg akár egy halálos balesetet úszunk meg. És ilyenkor az ember, még ugye egy baleset veszély is meg tudja mutatni az embernek, hogy hol van az ő lelke, hol van az ő lelkének a minősége, hogy ő fel van-e készülve. Mert sokan azt gondolják, hogy jaj, ők fel vannak készülve az apokalipszisre, hogy jön vissza Jézus, elviszi őket fel a mennyek országába, de viszont nagyon sokan hazudnak maguknak. Erre jók a véletlenek, a véletlen találkozások, a baleset közeli helyzetek és az álmok, hogy az embert felébresztik és ráébresztik arra, hogy valami nem stimmel. Túl értékelted magadat, túl becsülted magadat. Egy barátomnak az élményét fogom röviden elmondani ebben a videóban. Ő úgy járt, hogy strandra készült egy pár napja, gett kikapcsolódni, de az idő nem volt olyan időjárás, hogy bemenjen a strandra, hanem elment egy másik helyre, egy szép halastóhoz, és ott a halakat csodálta, közben imádkozott, úgymond konzultált az ő teremtőjével. Magában forgatta az ő szavát, és hagyta, hogy az Úristen, hogy az ő lelkét formálja. Óriási békesség volt benne. És amikor jött hazafele az autóval, az történt, hogy jött vele szemben egy hatalmas teherautó, meglehetősen nagy sebességgel, és egy meglehetősen keskeny úton, ahol két autó is ugye viszonylag nehezen fért el. És egyszer csak azt látja, hogy az utolsó percben egy kicsi autó a teherautó mögött belevág az előzésbe, és jön vele szembe hatalmas sebességgel frontálisan. A teherautó is nagy sebességgel jött, és az az autó, amelyik ugye előzte a teherautót, az még nagyobb sebességgel jött. És ő nem pánikolt, hanem egyszerűen csak elkezdett fékezni, de nem brutálisan fékezni, az autó megforduljon, meg ott röpködjön a levegőbe, mint a filmekben, az amerikai filmekben, hanem teljesen nyugodtan fékezett, normálisan fékezett, és csodák csodája, persze, ugye ez sem véletlen, nem hiszünk mi a szerencsében, a balesetet megúszta. Tehát nem történt baleset. És utána, hogy ezt ő megúszta, hát persze a ő fizikai szemei látták, a földi szemei látták, hogy mi történt, és mi történhetett volna. És rögtön a baleset után ő magában fohászkodott a teherautó sofőriért és a szembejövő autó sofőriért. És persze magáért is hálát adott, és egyszerűen csak úgy áldotta Istent, hogy neki hatalma van minden fölött. Tehát csodálta Istent, és a lényeg az ennek a történetnek, hogy ő korábban, amikor ilyen szituációba került, akkor elfogta őt egy ilyen pánikroham. Több alkalommal volt úgy, hogy egy ilyen pánikroham elfogta vezetés közben, félre kellett álljon az autóval. És ez alkalommal meg az történt, hogy nem volt semmi pánikroham. Sem a baleset előtt, sem közben, sem utána. Teljes békesség volt az ő szívében. Érthető, kedves hallgatók, a lényeg. Mit jelent az, hogy valakinek a lelke békességben van az Úristennel? Ezt jelenti, hogy bármi is jöjjön, egy repülőgép éppen zuhanna nyakadba, akkor is békességed van. Mert tudod, hogy a lelked hol van, hogy a lelkednek kivel van szövetsége, hogy a lelked ott van az oltalmazó Istennek a kezében. És az ilyen ember nem kell féljen. István, amikor kövezték, ő nem félt senkitől. Azt mondják, hogy az arca helyett az angyalnak. Tündökölt, ragyogott az arca. Érthető, hogy miért beszélek én Istenről, vallás nélkülönásul? Hogy van az, hogy itt van egy kendős fickó, és nincsen vallása, elmondja, hogy megtartott mindenfajta vallást, és mégis beszél Jézusról. Ezért beszélek Jézusról, mert ő mutatta meg az útat. Ő mutatta meg a megbékélés útját, kedves hallgatók. Hogy az ember megbékéljen az ő teremtőjével. Ő megmutatta, hogy ez hogyan lehetséges. Akit nem érdekel, persze semmi gond, ezt nem lehet erőtetni senkire sem. Én csupán mint lehetőséget szoktam felhozni, hogy aki ezt megkívánja, aki ezen elgondolkodik, amiről itten szó volt, az tudja, hogy így lehet megbékélni az Úristennel, hogy az ember megismeri a teremtő által kijelölt utat. És ez az út, ez nem más, mint Jézusnak a szavai, az ő tanítása, az ő élete, és Istennek a lelke, aki ugye megeleveníti az élet igazságait az ember szívében. Tehát erről van szó, kedves hallgatók, erről van szó. Most én most kedvezni akarok azok számára, akik ezt hallgatják, és úgy érzik, hogy erőtlenek. Erőtlenek, mert úgy érzik, hogy nincsenek békében, sem Istennel, sem magukkal, sem senkivel jóformán. Én elmondom, hogy én is ugye többször elbuktam. Én, hogyha valaki engemet kérdez, hogy én készen vagyok-e arra, hogy éppen most meghalljak, én nem biztos egyből szemreben is nélkül rávágnám azt, hogy igen, persze, hogy ne. Mert abban a helyben jönne az álom szerintem akár, vagy egy konkrét véletlen ugye a hétköznapokban, ami megmutatná egy ilyen balesetveszély, ami megmutatná számomra, hogy túl becsülted magadat, nem vagy készen egyáltalán, mert félsz. Félsz. Ott a félelem, tehát a félelem az ugye az jó barát, az jó iránytű, megmutatja az embernek a félelem, az arra jó, hiába akarod azt te kiűzni magadból a félelmet tantrával, mantrával, meditációval, légzés technikával, mert a félelem a te barátod. Az mutatja meg számodra, hogy van a lelked. Hogyha van benne félelem, megjelenik az aggodalom bármilyen formája, azt jelenti, hogy a te lelked nem tiszta. Tisztátalan lelkű vagy még, valami ott a nem kóser, nem stimmel a lelkedben. Úgyhogy nem kell mindent elutasítani, minden kellemetlen érzést, mert nagyon sok kellemetlen érzés pontosan arra van, hogy az embert szembesítse, hogy valami nem stimmel az ő lelkében. Tehát én sem merném rávágni azt, hogy én éppen most tudnék indulni. Viszont azt el tudom mondani, hogy többször voltam olyan állapotban, amikor úgy teljesen bemerítkeztem ugye Istennek a jelenlétébe. Az ő igazságait emésztettem, adtam, vettem. Éreztem azt, hogy tényleg bármi történhetne engem, mert nem érdekel. Én éppen most tudnék menni. Voltam ilyen állapotban. De úgy gondolom, hogy talán éppen most, hogyha jönne a behívó, akkor lehet, hogy picit megijednék, hogy lehet, hogy nem tisztáztam le mindent. Nem tisztáltam le mindent az én lelkemről. Úgyhogy ez a videó nem azért készül, ez a hanganyag, ez a felvétel, hogy valakit megdorgáljon, és valakire rájesszen, hogy te ne vagy készen, hanem sokkal inkább azért készült, hogy az ember ezeket a dolgokat, mint például a véletlenek, ugye, a balesetek, vagy a baleset közeli szituációk, meg az álmok, ezek mind arra vannak, hogy az embernek egy valós képet adjanak az ő lelkének az állapotáról. Tudjuk jó, hogy a tökéletességbe a tökéletes lélek tud bekerülni. Az a lélek, amely megbékélt az ő szerzőjével, az élet szerzőjével. És még ugye azt elmondanám, hogy egészen pontosan ismétlem, hogy a megbékéléstől nem kell félni. Tehát, hogy vajon el fogom-e tudni ezt érni, mert ez nem egy lóverseny, és semmiképpen sem a mi érdemünk. A megbékélést az ember ajándékba kapja. Ez pontosan olyan, mint a kisfiúcska, a Pistike, az apukájától a fagylaltat nem pénzért kapja, hanem ajándékba kapja, mert az apuka szereti az ő gyermekét. Ugyanez a helyzet a teremtő és az ember között is. Akinek igazi békességre van szüksége, hát tőle kérje, ő örömmel megadja, de aki nem kéri, és aki elutasítja annak a lehetőségét, a sok véletlennek, a sok útjelzőnek, a sok baleset közeli szituációnak, szituáció után, meg sok kemény álom után, ami egyértelműen megmutatta számára, hogy ott az élete nem nincsen teljesen tisztában, aki elutasítja ezt a lehetőséget, az sajnos tényleg az ő lelkének az épségével játszik. Tehát ezt kérni kell, kérni lehet, és ajándékba adja az életszerzője mindenkinek, jókedvel ráadásul. Hogy hogyan, arról én most nem fogok beszélni, mert az én dolgom csupán annyi volt, hogy elmondjam, hogy ahogyan az egyértelműen meg van mutatva az ember számára, ott a négy evangélium, az új szövetség, a Biblia le van írva, és Isten adja többit, olvasd el, vágyakozz a megértésre, a megismerésre, és az Úristen adja többit ajándékba. Ennyi az egész. Röviden és tömören. Tehát a véletlenek, a balesetek, az álmok gyakorlatilag életre hívnak. Tehát arra tanítanak, hogy ébredjél fel, és vágyakozz megismerni az életet adó, az életet helyreállító, az egészséget helyreállító igazságot. És aki elfogadja, az teljesen biztos, hogy megmenekül. Mert ez az ígéret az embernek. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.